Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, mert ezen a sorozaton ritkábban lesz versmondó vagy muzsikus, most sincs, de én úgy érzem, hogy túl száraz minden ilyen nélkül. Tudnék, a zene, főleg a zene egy kicsit ráhangolt minket arra, ami következik. A célunk mindig az, hogy a bibliai üzenetet közvetítsük. Hát legalább egy imádsággal kezdjük el, és nekem az a javaslatom, hogy azt a rövid kis éneket, amit többször énekeltünk itt, azt énekeljük el imádságképpen. A szövegét mondom, és akkor a szorgalmas látogatóknak eszükbe jut, meg van, aki anélkül is ismeri: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni. Jó, egyébként kolozsvári ének, 19. századból, ha jól tudom. Akkor most elénekeljük.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
Hát ez volt a fő próba. Most énekeljük el igaziból, jó? Úgyhogy tényleg imádkozó lelkülettel.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
Volt egy kedves idős néni, hát 95 évesen halt meg, 80-on bőven túl volt, amikor szorgalmasan látogatta az én itteni előadásaimat. Többnyire megkérdezte, hogy mi lesz a téma, aztán egyszer mondtam, hogy most a szex következik, mire mondta, nem, erre nem jövök. Hát ugye nyelvemem volt, hogy mondjak valamit, de végül visszatartottam magam. Tudnék, azt mondtam volna, a társválasztásra azért elcecett jönni. Igen, azon ott volt. Következik ebben a sorozatban is a társválasztás legközelebb. Én gondolom, hogy többeknek már nem kérdés, mert megtörtént a társválasztás. Azért úgy gondolom, nem lesz fölösleges azoknak sem eljönni. Egyébként a programot a könyvasztalon meg lehet szerezni, mert ha valaki szeretné tudni, hogy mi következik még ezután. Kérdés doboz most is ott van az utolsó sorban, az egyik széken, tessék beletenni nehéz kérdéseket, legutóbb nem volt. Úgyhogy most nem válaszolok. Mivel, hogy nem volt kérdés. Na most remélem, hogy csak olyanok vannak jelen, akiket érdekel a szex. Vagy ezért, vagy azért. Valami miatt. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és fontos téma ez. A sokszorosított programban még az is szerepelt, hogy szeretet nélkül a szex kapcsolat romboló erő. Szeretettel azonban kötő anyag. kapcsolat romboló erő, ha úgy kerül rá a sor, ahogyan testi vágyait kiéli valaki, nem jön létre harmónia két ember között, akkor a folytatás sem lesz jó. Szeretettel azonban kötőanyag, és a kapcsolatunk szorosabbá válhat utána, mint amilyen előtte volt. Világos, úgy gondolom a Szentírás alapján, hogy Isten szándéka volt az, hogy legyen bennünk szexuális vágy, mégpedig olyan módon, hogy az ellenkező nemű társ iránt. Tudom, hogy ez napjainkban izgalmas téma, az azonos neműek szexuális kapcsolata. Azt nem tervezem, hogy ebben a sorozatban a homoszexualitásról beszéljünk, volt már korábban többször. Én írtam is róla, de írtak mások is. A legutóbb a Házunk népe című könyvben is olvasható erről. Könyvasztalon hozzáférhető. Abba a kategóriába tartozik, amit én úgy szoktam megnevezni, hogy a célt tévesztett szexualitás. Hát ma arról is szeretnék szólni, hogy végül is mi a célja a szexualitásnak. Istennek mi volt a célja, amikor úgy teremtett minket, hogy nemi vágyjal teremtett ezt is, belénk adta. Hát szép képeket, szép fotókat lehet itt látni, nem tudom kinek melyik tetszik, lehetne szavazni, hát én nekem ezt tetszik legjobban. Szexuális jelenet? Hát van, aki így bólogat. Hát szerintem a szex nem az ágyban kezdődik, hanem amikor két embernek találkozik a tekintete, már ott elkezdődik, vagy nem így van? Hát ez attól függ, hogy hogyan. A szemünk arra való, hogy lássunk vele, de nem csak arra, arra is, hogy nézzünk vele, vagy nem ugyanaz a kettő. Látni, hát az arra való, hogy információkat gyűjtsünk. A nézéssel üzenni is lehet. Lehet kommunikációs eszköz. De még mennyire? Na meg az is, amikor valaki a nézésre nézéssel válaszol. Esetleg úgy válaszol, hogy elfordítja a tekintetét. Világos kommunikáció? Azt gondolom, igen. Egyértelmű. Hát nagyon izgalmas az, ahogy mi emberek egymással érintkezünk, építjük a közösségünket, ami rendkívül fontos az életünkben, mint a halnak a víz, olyan az embernek az emberi kapcsolatrendszer, a közösség, nem igazán tudunk élni anélkül, és a szexualitás is ebbe a körbe tartozik, legalábbis a két ember, egy férfi és egy nő elkötelezett kapcsolatának a kifejezése. Na most az, hogy egy férfi és egy nő életre szóló elkötelezett kapcsolata, így nagyon bonyolult, de tudunk rá egy egyszerű szót. Házasság. Úgy van. Ez a házasság lényege, de megközelíthetjük más oldalról is. Isten színe előtt kötött szövetség. Két ember szövetsége egy életre. Ez Isten gondolata. Az emberek kitaláltak azután sok minden mást, föllázott az ember már az Édenkertbe, Isten ne szóljon bele az életünkbe, ezt fejezték ki azzal, hogy a jó és a rossz tudásának a gyümölcséből, jó és rossz tudás a fájának a gyümölcséből ettek. Ugye ez erről többször szó volt, azt jelenti, Isten ne szóljon bele az életünkbe, mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Úgyhogy vegyük szépen sorba ezeket a dolgokat. A szex szeretet nélkül. Erről a képről nekem úgy tűnik, hogy az egyik fél azért akar valamit, legalábbis akar szexet, de a másik tiltakozik. Ő nem akarja. Szeretet nélkül kicsoda lesz a társad? Ösztöntárgy. Ösztöntárgy, mint egy csirkecomb. Finom a csirkecomb? Hát, ha jól van elkészítve. Ez már ízlés dolga, kirántva, hogy egyszerűen natur, megsütve, nagyon finom, de ha elfogyasztjuk, nem vagyunk tekintettel a csirkecomb érdekeire. Márpedig két ember közti kapcsolat mindig kölcsönös, másképpen nem működik. Nyilván kinek a számára ösztöntárgya másik ember, aki ösztönlény? Van olyan pszichológiai elmélet, amely az embert alapvetően ösztönlénynek tartja. Hogy az ember életében a legfontosabb indíték az ösztön. Ösztöneink késztetnek cselekvésre. Ki kell elégíteni ezeket az ösztönöket. Ha nem elégítjük ki például a szexuális ösztönt, tanítja ez az elmélet a 20. század első évtizedeiben, akkor baj lesz, akkor neurotikus leszel. Nem szabad elfojtani ezt a vágyat. Hát nagyon termékeny talajra talált ez a gondolat. Gondolom, nagyon sokan fölismertek erre az elméletre, Freud elméletéről van szó, úgyhogy nem folytották el tömegesen szexuális vágyaikat, kiélték. Freud korában még beszélni se illett róla. De aztán elkövetkezett egy olyan időszak, és ez tart ma is, amikor már elkötelezettség nélkül élik ki az emberek a vágyaikat. Ennek a következménye többek között az, hogy semmi erkölcsi problémát nem jelent sokak számára a válás, és az se, hogy valaki mással is kiéli, nem csak azzal a társal, akivel ő elkötelezte magát. Vajon igaza van-e ennek a tételnek, hogy aki nem éli ki a szexuális vágyát, neurotikus lesz? Hát ha igaz az elmélet, akkor ma sokkal kevesebb neurotikusnak kellene lennie, mint régebben volt. Márpedig a statisztikák nem ezt mutatják. Mit jelent ez? Minimálisan annyit jelent, hogy a neurózis nem csak az elfojtott ösztöneink miatt következik be. Sokkal inkább más miatt, alapvető veszélyek miatt, amik fenyegetik az emberiséget, a létbizonytalanság miatt lehetne sorolni. Ugyanakkor évezredek óta tudunk emberekről, akik nem élnek szexuális életet, és nem neurotikusok. Miért nem élnek? Például azért nem, mert fogadalmat tettek. hadd tegyem hozzá, én nem gondolom, hogy magasrendűbb lelki élet az, amikor valaki például szerzetes, vagy római katolikus pap. Hitbeli meggyőződése az, hogy neki így kell tenni, mert különleges hivatása van, de nem neurotikus. Legalábbis, aki őszintén teszi. Úgyhogy valami hiba van ezzel az elmélettel. Na, tehát térjünk vissza az eredeti vonalunkra. A társad ösztöntárgy, és a kapcsolatod nem személyes, ahogy nem személyes a kapcsolatom a csirkecombbal, semmi személyes kapcsolat nincs köztünk, nem személyes a kapcsolat egy prostituáltal, aki árucik, akit megvásárolnak egy órára vagy valamennyi időre, nem személyes a kapcsolat a rabszolganővel, akivel szintén lehet nemi életet élni, de a kölcsönösség öröme nincs benne. Úgy gondolom, hogy annak sem, aki él vele, és fogyasztóként lép föl egy ilyen kapcsolatba, az Isten által ajándékozott szexualitásnak a tönkretétele, vagy talán súlyosabb szó is ideillik, a meggyalázása ez, amikor valaki a szexel nem úgy él, ahogyan azt Isten adta nekünk. Azaz szeretet nélkül egyszerűen kívánságként a társad ösztöntárgy, te pedig, ha így használod, akkor nem vagy különb egy párzásra készülő állatnál. Bocsánat, nem akarok sértő lenni senki iránt. Mi a különbség az ember és az állat között? Azért szeretném hozzátenni, hogy nem állatias ez a szex, hanem embertelen. Ez sértő lenne az állatokra. Aki ragaszkodik ahhoz, esetleg éppen Freud alapján, hogy ugyanaz a nemi vágy érvényesül, akár az átlényegült, szublimált ösztönkiélésben, a szerelemben, az nem állatias, embertelen. Az állat egyszerűen a szaporodás miatt párzik. Megjelenik az életében a vágy. Aki azt gondolja, hogy azonos a kettő, annak azt javaslom, hogy legyen következetes. Akkor éljen úgy nemi életet, ahogyan a magasrendű állatoknál látjuk, a gerinceseknél. Azaz, évente csak egyszer, pár hétig. Na, bocsánat, a kutyák kétszer tüzelnek évente. Közben csönd van, szexuális csönd. A szarvas bikák ősszel bőgnek. A rigók májusban és júniusban fütyülnek. Szép a rigófüty, mit üzen? Magyarul így mondhatnám, gyere, légy a pár. Így találnak egymásra. Hát gondolom, nem ilyen szexuális életre vágyunk. Mi emberek képesek vagyunk rá egész évben, télen, nyáron, tavasszal, ősszel, de kérdés, hogy hogyan érdemes, meg hol van a helye a szexualitásnak. A lényeges különbség nem is ez, hogy hányszor, hanem az, hogy személyes vagy személytelen. Egyszerűen vágykielégítés, vagy egy emberrel létrehozott kapcsolat. Na hát különböző deformitásai vannak a szexuális vágy kielégítésének természetesen. Csak megemlítem az önkielégítést. Korán se olyan szörnyűségről van szó, ahogy egy időben, azt talán le is írták, hogy milyen következményei vannak a hátgerinc sorvadástól kezdve, sok minden egyéb, nincs ilyen. Mégis enyhén szólva nem javaslom, nagyon káros, de nem azért, amiért ijeszgetnek vele, hanem azért, mert rossz asszociációk alakulnak ki. És személytelenné teszi a szexet. Rossz asszociációk, az illető azt gyakorolja be, hogy a saját nemi szervére figyel. Pedig egy jó szexuális kapcsolatban a másik testére figyel. A saját test működik automatikusan. Nos hát, utána mi történik, amikor valaki szeretet nélkül éli ki a szexuális vágyát? Általában az, hogy magányosabbnak érzi magát, mint előtte volt. Én olvastam egy vallomást egy ifjúsági lapban, egy interjúban. Egy anya kérdezte a nagylányát, akiről kiderült, hogy elég gyakran fekszik le különböző fiúkkal, és megkérdezte a lányát, hogy kislányom, valóban annyira vágysz te a szexre? Mire a lány azt mondta, nem anyu, egyáltalán nem, de olyankor a fiúk legalább azt mondják, hogy szeretnek. Én azt gondolom, világos ez, hogy ez hazugság. Azok a fiúk nem szeretik. De most hadd ugorjak egyet. Jónak induló párkapcsolatokban is néha megtörténik az, hogy a fiúk azzal zsarolják a lányokat, hogy ha valóban szeretsz, akkor bizonyítsd be, feküdj le velem. Tudok-e jó választ? Ha szeretsz, bizonyítsd be, bírd ki, hogy most még nem fekszem le veled. Milyen fiúval nem érdemes fönntartani a kapcsolatot. Ha van közös jövőnk, akkor tudunk várni, és azt is tudjuk, hogy nem maradunk le semmiről. Igen, magányosabbak, mint előtte. És azt hiszem, hogy ez a fotó ezt jól érzékelteti. Mi az eredménye a szeretet nélküli szexnek? Hát az egyik a szétesett család. Az asszony nem kapja meg, amire vágyott volna. Az ő szexualitása kapcsolat hangsúlyú, nem test hangsúlyú, mint általában a férfiaké. Könnyen tönkre lehet tenni, milyen szexel egy asszonyt, akár a házasságban is. Az erőszakkal, azzal, hogy szeretet nélkül végzi valaki, az asszony pedig kötelességként végre hajtja és adja oda magát. Istennek nem ez a terve a szexualitásban. És akkor könnyen bejön valaki más is, és akkor a feleség csalódottan félreáll, szétesik a család. és az árvaság. Van egy fogalom, ami néha elhangzott ebben a teremben hétfő estéként, szüleivel együtt élő árva, mert lehet, hogy a házasság nem ment szét, de megszűnt a kapcsolat, a bensőséges kapcsolat. De valóságos árva is lehet, esetleg válási árva, mert válás lett a következménye a szeretet nélküli szexnek. Vagy azért, mert kielégületlen volt valamelyik fél, vagy azért, mert máshol keresett kielégülést. Egy olyan kapcsolatban, amelyikről legalább az volt az illúziója egy darabig, hogy az kielégítő. Vagy az abortusz. Az abortusz, amiről hál' Istennek ma már sokan kimondják, hogy gyilkosság. De még mindig vannak emberek, akik azért küzdenek, hogy megadják a nőknek a jogot az abortuszhoz. Mert az nem merül fel, hogy a magzatnak is van joga élni. Egy megtermékenyült női pete, emberi lény, csak egy korai fejlődési stádiumban van még. De egy megtermékenyült női petéből még soha nem lett se kis cica, se kis boci. Abból mindig ember született, ha kihordta az anya. Abban már benne van egész fejlődési programja. És érdekes, hogy ha valaki a csecsemőjét megöli, bíróság elé állítják. Ha abortuszt hajtat végre, akkor nem. Jó, bonyolult kérdés, vannak érvek, ellenérvek, de általában azt gondolom, ki lehet mondani, hogy nem Isten megoldása. Az ő parancsa úgy hangzik, hogy ne ölj. Célt tévesztett szexualitás. Az egyik görög szó, a hamartia, amit magyarra a bűn szóval szoktak lefordítani, eredetileg azt jelenti, hogy célt tévesztés. Ezért fontos tudnunk, hogy miért cél tévesztett szexualitás, a szeretet nélküli szexualitás. A bűn zsoldja a halál. Ezt olvassuk a Bibliában. A bűn a céltévesztés. Zsoldja a halál. Akár egy magzat halála, de az ember halála is, az ember örök halála is, aki nem talált oda kegyelem trónusához, és nem fogadta el Isten kegyelmét. Egyedül Isten tud felmenteni a halálos ítélet alól. Gondolom, hogy ez világos mindannyiunk számára. Egyedül neki van hatalma bűnt megbocsátani. Igen, olykor emberen keresztül üzeni, de a bűnbocsánat nála van. Jézus mondta néhány esetben, megbocsátattak a te bűneid. Megbotránkoztak a farizeusok és az írástudók. Hogy mondhat ilyet? Hiszen bűnt egyedül Isten bocsáthat meg. Ezt ők jól tudták. De ki volt Jézus? Az, akiben Isten jött el közénk. Ő mondhatta, és mondja ma is, és közvetíti Isten bűnbocsánatát az is, aki Istentől kapta a felhatalmazást egy lelkigondozói beszélgetésben, vagy egy gyónásban. De nem a pap bocsátja meg a bűnödet, Isten bocsátja meg. És ha már elkövetted az abortuszt, vagy bármilyen bűnt, tiszta lehetsz, olyan, mintha soha nem vétkeztél volna. Ezt nevezi Isten megigazulásnak. Azt jelenti, igaznak tekint. Talán hozzá kell tennem azt, hogy mindannyian rászorulunk erre a kegyelemre. Az is, aki nagyon sokat vétkezett, de a rendes emberek is, a fedhetetlen, becsületes emberek is. Hogy ezt belássuk, nem is kell más, csak figyelmesen végigolvasni a hegyi beszédet. Megmondatott a régieknek, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom néktek, aki bűnös vánggyal asszonyra tekint, már paráználkodott azzal az ő szívében. Megmondatott a régieknek, ne ölj! Én pedig azt mondom néktek, aki haragszik az ő testvérére. Embergyilkos az, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Ez egy ószövetségi ige. Isten azonban azt nézi, ami a szívben van. Mert a szívből származnak, ezt Jézus mondja, a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, Isten káromlások és minden gonosz tett. A szívemnek kell megváltoznia. Mire kaptuk teremtőnktől a szexet? Itt a kép sarkában látunk egy kedves megtermékenyítési jelenetet. Hát ugye a virágnak szüksége van a méhecskére. Hát bevallom, én örülök, hogy nálunk a megtermékenyítés nem így megy, hanem más módon, Isten kegyelméből, de azért ez szép virág, a virág is szép, a méhecske meg kedves, ha engem nem szúr. Mire kaptuk a szexet? Arra, hogy szaporodjunk? Igen, arra is. Ha nem fogan tőle gyerek, akkor nincs értelme. Egyáltalán érdemes ezt a kérdést föltenni. Hát néhány évvel ezelőtt valaki azt bizonygatta nekem, hogy csak addig szabad nemi életet élni egy házas párnak, amíg gyerek foganhat. Mert ha nem, akkor már nincs értelme. Na, én nem osztom ezt a nézetet. Isten nem csak erre adta. Igen, van értelme, mert segíti a kapcsolatunkat életközösséggé válni. Testi közösség. Testi közösség. Nem csak testi közösség. És én itt nem csak a koituszra gondolok. Egy csók. Vagy bármilyen érintés, sokféleképpen lehet adni akár a kézfogást is. Mi van benne? Mit üzen? De most itt a házas párra gondolok. A szex szeretet burokban egy mély szintű kommunikáció. Szeretet burokban, azaz az Isten által rendelt helyén. Most nem hoztam ide egy, úgy gondolom, ismert ábrát, de azért élő szóban emlékeztetek rá, valószínűleg többek számára ismerős. Ugye három magyar nyelvre szeretet szóval, vagy szerelem szóval lefordítható görög szó, az érosz, a filia és az agapé. Az érosz felel meg a szexnek, az körülveszi a baráti szeretet védő burka, az már személyes emberi kapcsolat, ez a filia. Az agapé pedig a harmadik, az isteni szeretet védő burka. Hát legalább a filia burkának ott kell lenni. Legyen a társam a legjobb barátom. Akkor közünk van egymáshoz. És akkor valóban jól esik összebújni, még szoros értelemben vett szex nélkül is. Jó a másiknak a közessége, a közelsége, és a kiteljesedik a házasságban, a testi egyesülésben, akkor az öröm, és erősíti a kapcsolatot köztünk. Az agapé pedig Isten ajándéka az életünkben. Az életközösség szeretete. Eredeti jelentése ennek a szónak a közös étkezés vagy asztal közösség. Megosztom az életemet a másik emberrel. Ezt fejezi ki. Azt üzeni a szeretet burokban megvalósuló szex, hogy magamat mindenestől odaadom neked, de csak neked. Tehát mélyen személyes. Soha nem futó kaland. Soha nem éhségcsillapítás, mint a csirkecomb, hanem sokkal többről van szó. Asztalhoz sem ülünk le, csak úgy akárhogy meg kell adni a módját, legalábbis ha asztalközösség valósul meg egy családban. Éhséget csillapítani lehet utcán rohanva is, úgyhogy az ember nyomja magába a szendvicset, igen, az éhség elmúlik. De nem jó az, ha az embernek olyan az életmódja, hogy mindig így eszik. Időnként kell az, hogy nyugodtan leüljünk, és nem is egyedül. Bocsánat, van egy népi mondás, talán ismerős, ökör eszik magába. Hát ne legyen senki se ökör. Az ökör egyébként arról is nevezetes, hogy nem él nemi életet. Milyen állat az ökör? A kiherélt bika. Az az ökör. Nos hát, itt pedig életközösségről van szó, és a másik üzenete, ezzel párhuzamos üzenete a szeretet burokban megvalósuló szexnek az, hogy téged mindenestől elfogadlak. Csak téged. És ebben sok minden benne van. Az is, hogy tegnap undok voltál, de én megbocsátottam. Ebben az is benne van, hogy hát megfeledkeztél a névnapomról, de ezt is megbocsátottam. És elhiszem neked, igaz, hogy most már 55-ször mondod, hogy szeretsz, de remélem, hogy így van, és én is szeretlek, és keresztül megy a kapcsolatunk csalódásokon, megrázkódtatásokon, de képesek vagyunk újrakezdeni, mert elköteleztük magunkat a szeretetre. Lesznek ketten egy testé, olvassuk Isten igéjében. Ennek az igének az eredeti helye, Mózes első könyve, más néven a Genezis könyve, az eredet könyve. De maga Jézus is idézi ezt a mondatot, mégpedig akkor, amikor a válás felől kérdezik, hogy mi a véleménye a válásról. Talán ismerjük a válaszát. Nem jó. Majdnem olyan, mint János bácsi, amikor hazament a templomból, a felesége nem volt ott, és megkérdezte, miről beszélt a pap. Mondta, a bűnről. Na és mit mondott róla? Hát, ellene volt. Igen, hát mondjuk ez várható. Pál apostol is idézi az Efézusi levél 5. fejezetében, amikor a házasságról beszél. Nyilván fontos mondat ez, hogyha ennyiszer ismétlődik. Egy testé, ami azt jelenti, hogy életközösség, és gondoljunk csak bele, hogy mi következik ebből. Ha mi egy test vagyunk, mi ketten, akkor nekem csak az esik jól, ami neked is jól esik. Ez világos, nem? Személyes, akkor ez nem egyoldalú. És ha te azt mondod, hogy fáradt vagy, és nincs hozzá kedved, hát ettől elszomorodom, de akkor nekem se esik jól. A másik fele ugyanennek, ha valami fáj neked, az fáj nekem is. Miért vagy ma rossz kedvű? Elmondanád? És elmondja. És lehet, hogy megszűnik a rossz kedve, még az is lehet, hogy szexben oldódik fel majd, és vigasztalás is jön, minden esetre egy jó eszköz lehet az Isten akarata szerinti nemi élet egy házasságban a kapcsolat gyógyítására is. Ugyanakkor, hogy félreértés ne essék, szeretném megjegyezni azt is, hogy a feszültségek, a konfliktusok feloldásának nem jó módja a szex. Olykor ezt gyakorolják az emberek. Meg kell oldani, meg kell beszélni a konfliktust. Mert akkor sokkal inkább a helyén lesz utána a szexuális kapcsolat is. Keresem, kutatom, mire van szüksége a társamnak. Ezt jelenti szeretni őt. Az pedig másodlagos, hogy nekem mire van szükségem. Megint csak nem szeretném, ha félreértés lenne. Persze, hogy van szükségleted. Persze, hogy éhes vagy olykor, és akkor szeretnél enni. Persze, hogy vágysz a testi kapcsolatra. És jól esik, ha kielégítheted. De van egy bibliai sorrend, ami ellentétes a grammatikából megtanult személyes névmások sorrendjével. Az úgy hangzik, hogy én, te, ő. Mi gyakorlatilag így szoktunk élni. A hívő embernél a személyes névmások sorrendje az, hogy ő, Isten, Isten akarata. Azután jössz te, a te érdeked, a te vágyad, a te szükségleted, aztán jövök én is. Hát nem kell félni, nem fogsz lemaradni, de vár ki a sorodat. Te vagy a harmadik. Első az Úr, az ő akarata az, hogy szeretet legyen a szívedben, szeretet, megbocsátás, közösség állapolás a társaddal, figyelsz a társad szükségletére, és akkor közben te is megkapod. Persze közben reménykedsz abban, hogy jó keresztjén a társad is. És ezt a sorrendet fogja követni. Akkor megnőnek az esélyeid. Hát ehhez meg ápolni kell a közösséget, akár közös imádsággal, bibliaolvasással. Hát ez lesz egy a szexualitás Isten szerinti kiélése után. Hát ezek már a levegőben úsznak, hát vannak ilyen pillanatok, néha a föld fölött lebegünk, legtöbbször azonban a földön éljük a hétköznapokat, azért ehhez kell hozzászokni, de hát vannak ünnepek, és az a jó, hogyha egy házaspár életében vannak ünnepek, és hogyha ezek a meghitt percek, amik szexuális kapcsolatban oldódnak fel, ünnepszámban mennek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ritkán van. Ugye karácsony csak egyszer van egy évben. De vasárnap nagy ünnep. Minek az ünnepe a vasárnap? Nem vásárnap, onnan ered a szó, a magyar szó, hanem a feltámadás ünnepe. Tudunk még oroszul? Vaszkreszenje. Azt jelenti, hogy feltámadás. A hét első napja volt annak idején Jézus feltámadásának az ünnepe. Na de, hogyha sűrűbben van, az se baj, lehet ünnepelni egy héten többször is. Hát ez a pár életétől függ. Az ösztönlény, hát ő kedves, aki egyesek szerint közös őstől származik velünk, ő ösztönlény. Bár néha értelmesebben viselkedik, mint néhány fajtársunk. Mondjuk ez igaz. Meg gerinces állat, ez már nem vonatkozik minden politikusra. De egyébként rendszer tanilag az ember gerinces. Van benne szeretet, milyen? Azt mondja, hogy szeretem a jó levegőt, ez megvan a megfelelő szervem, a tüdőm, meg az egész légző rendszere. Azután szeretem a csirkecombot. Ez is megvan a megfelelő rendszerem, szám, gyomrom, a beleim. És szeretem a másik testét, hát ehhez van nemi szervem, és a szerelmesen ösztöntárgy. Na, ez az, ami az embernél igazán nem működik. Sajnos tömegesen ezt gyakorolják, de nem lesz meg tőle igazán boldogok. Isten terve szerint a szex nagyon is személyes. Szeretlek téged szavakkal. Hát elmondom, hogy fölötted egy almafa ág, a szirmok hullnak a szádra. némelyik csak később pereg le, ráhull a szádra, szemedre, nézem egész nap a szádat, hát ilyeneket tudnak írni ezek a költők. Hát szépeket írnak. Minek nevezzelek? Hát kedves Sándor, hát nem megmondta neked a nevét. Hát megmondta, de ő keres valami mást is. Fa leszek, ha fának vagy virága, ugyan ne légy már ilyen tuskó. Harmat leszek, ha te napsugár vagy. Hát ilyen szépeket tudnak mondani, mindegy, szavakkal is ki lehet fejezni, és ki is kell. Az énekek énekében is találkozunk ezzel, de fölhívom a figyelmet arra, hogy annak a kornak és annak a tájnak a jellegzetes udvarlási kifejezései voltak, tehát azért annyira ne ragaszkodj a Bibliához, hogy azt mondd a kedvesednek, hogy olyan az orrod, mint a Libánon tornya. Mert nem biztos, hogy díjazni fogja. Még hogy a szemed, a hesboni halastó, hát az még hagyjál meg a hasad gabonasztag, még az is csak elmegy, köldökött kerek csésze. Hát kinek van akkor a köldöke? Ettől függetlenül szép az énekek éneke, mert abban a korban ezek szép költői képeknek számítottak. De hát szeretlek téged nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Lehoznám néked a csillagokat is az égről. Inkább hagyd ott. Jó helyen vannak. Inkább kutasd, hogy mire van valóban szüksége. Lehet, hogy csak arra van szüksége, hogy átöleld. Lehet, hogy arra van szüksége, hogy megkérdezd, hogy miért szomorú. Meg annyira vágyik arra, hogy megfogd a kezét. És talán kitaláltad már, hogy a mogyorós csokinak a virágnál is jobban örül. Hát persze, lehet, hogy diabetikus csokit kell venni neki, attól lassabban fog elhízni. Minden esetre sokféle körülményre tekintettel kell lenni. És hát szeretlek téged szexel is, és hát a szerelmesem emberi lény, mint én, a testem másik fele. Igen, amikor először szó van a Bibliában a szexről, az így hangzik, és lesznek ketten egy test. Milyen szépen mondja. Ketten egy test. Amikor Jézus idézi, még hozzáteszi, többé már nem kettő, hanem egy. És ezt vett figyelembe. És néha lehet, hogy jól esik, hogy elutazott az asszony egy hétre, de a hét végén már hiányzik. Néha már előbb. Én jól emlékszem, amikor édesanyám elutazott, apám főzött egy nagy fazék pörköltet, vagy azt sütni nem, főzni kell. Két hétig azt tettük. Nem csak ő várta vissza a feleségét. Pedig jó étel. Énekek, éneke. Hát gondolom a rajzoló valamit eltalált, legalábbis így tudom elképzelni annak a kornak a szerelmeseit, talán az öltözékük is ilyen volt. Hát igen, a nők nem feltétlenül takarták a mellüket, most már újra közeledik ehhez a divat. Nem, hát azért februárban azért betartják az európai szokásokat. Az énekek éneke szerelmi jelenete Krisztus és egyháza kapcsolatát is példázza. Ezen az alapon kerülhetett bele a Bibliába. Szó van a vőlegény és a mennyasszony egymásra vágyódásáról, és egy szexjelenet. Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Hozzátartozik? Hát igen, aztán tovább nem részletezik, de teljesen fölösleges. De van egy megdöbbentő szakasz. Erős a szerelem, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Ide kívánkozik egy új szövetségi mondat. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az Isten szeretete erős, mint a halál. Eszünkbe jut egy kínhalál, ami az Isten irántunk való szeretetéből fakad, és egy kemény szikla sír, ahonnan feltámadott. Igen, az énekek éneke utal, mint egy különleges profécia a megváltás történetére, Jézus halálára és feltámadására, amiben Isten irántunk való szeretete valósul meg. Úgyhogy jó lenne, hogyha tisztán gondolnánk a szexre. A szex önmagában nem bűn, ha a helyén van. Hol van a helye? A házasságban. Nem előtte, nem utána, végképp nem mellette, hanem benne. És a filia és az agapé védő burkában. Ha így gondolunk rá, hálát adhatunk Istennek azért, hogy így teremtett minket, és ezt megadta az életünkhöz. Még egyszer mondom, ott van a kérdésdoboz. Lehet kérdéseket beledobni. Ugyanakkor megkérdezem, van-e valakinek direkt kérdése? Úgy is tudja mindenki, azért jöttél, mert érdekel a szex, de a többiek is azért jöttek, tehát nyugodtan fölteheted a kérdésedet. Válaszolni csak akkor fogok, ha tudok. Hát akkor a dobozba. Na, van ott hátul. Tessék, csak hangosan.
Én azt nem tudsz kérdezni, hogy ez a két rendszer, amit most itt hallottunk, a természetes családszerről is, hogyan illeszkedünk bele? Mert ugye hát vannak olyan szakaszok a női életében, amikor természetesen nem fogalmazás képes.
Igen.
És hát végül is a szexualitás még nem
mű. Igen.
Akkor ezt hogy illeszkedünk bele?
Jó, köszönöm szépen a kérdést. Ugye az elhangzott az előadásban, hogy nem csak a gyerek fogamzása miatt van szex, Isten akarata szerint. Na most azt is érdemes tudni ehhez, hogy valamikor működött egy hormonális fogamzásgátlás, ami azt jelenti, hogy amíg szoptatott, egy anya nem fogam. Nem tudom, kiderült-e, én még ott tartok, nőgyógyász barátom révén, hogy nem lehet igazán tudni, hogy ez miért változott meg. Bőven fogannak asszonyok, akkor is, ha szoptatnak. Na most itt a fogamzás, gátlás kérdése merül fel, ne tévesszük össze a születés szabályozással. Az abortusz és születés szabályozás. Ez már elhangzott a Biblia szerint, rossz dolog, emberölés. Fogamzás, gátlás esetén az első kérdés az indíték, mielőtt módszerekről beszélünk. Miért? Mert félted a karrieredet? Mert aggódsz, hogy nem tudjátok eltartani? Önzés vagy hitetlenség, és sokféle módon megvalósulhat. Rossz az indíték. Mi lehet jó indíték? Például az, hogy a női szervezetnek szüksége van a regenerálódásra. És ezért merül fel az, hogy alkalmazzunk valamilyen fogamzás, gátlást. Vannak különböző módszerek, egy része olyan, hogy veszélyt jelent. Például a spirál. Átfúródhat a méhfal. Mechanikus szerek, kondom vagy a pessárium. Egyiket a férfiak, másikat a nők alkalmazhatják. Vannak, akik erre is azt mondják, nem jó, hát ez nem természetes. Mi a természetes? Van több. Az egyik a naptármódszer, de ki lehet számítani a menstruációs ciklusnak megfelelően, ezt leírják különböző könyvekben, én most nem emlékszem pontosan. Ezzel egy hiba van, napjainkban kevés olyan nő van, akinek szabályos a ciklusa. Azután a hőmérőzgetés. Ezt is gyönyörűen leírják, állítólag természetes, meg még, nem tudom én, a mindenféle kombinált módszerek. Na most én úgy tudom, hogy legalábbis a katolikus egyháznak van egy hivatalos álláspontja, ami a természetes fogamzásgátlás mellett teszi le a voksot. Bevallom, én személyesen nem látok elvi különbséget a mechanikus védekezés sem szemben sem, csak hát itt olyanokat mondanak, hogy kondomot használni az olyan, mint zokniban lábat mosni, szerintem ez hülyeség. Bocsánat a durva kifejezésért. Inkább az a gond, hogy a legmelegebb pillanatban kell gyorsan használni, ügyesnek kell lenni. A másik dolog, hogy biztos módszer nincs, volt egy kedves kollégám, aki a negyedik gyereke születése után mondta, én karun ülő példával tudom bizonyítani, hogy a kondom sem biztos. Tehát úgy gondolom, hogy lehet védekezni a fogamzás ellen, de ha mégis megfogan, biztos módszer nincs, ha mégis megfogan, az azt mutatja, hogy Isten úgy döntött. Akkor pedig hálát kell adni érte. És boldogan elfogadni. Nem tudom, kielégítő volt-e. Hát nem biztos, mert hát, ugye én mondtam, hogy én a mechanikus módszereket se tartom elvetendőnek. Általában az jó, amiben a pár egyet tud érteni. de olyat ne csináljunk, ami a tablettákról nem esett szó. Ma állítólag tökéletesebbek, az első időszakban mindenféle hormonális zavart okoztak, még olyat is, ami tulajdonképpen abortuszhoz, korai méhfalról való leváláshoz vezetett. Hát mondjuk el szakember kell, én nem vagyok nőgyógyász. Csak elvileg mondanám azt, hogy a legfontosabb ebben a motiváció. Miért? És akkor meg kell beszélni megfelelő szakemberrel ezt a dolgot. Kiderült, hogy életben marad, aki kérdést tesz föl. Van még egy kérdező, igen.
Mostanában kedvenc gyülekezetünkben több lány panaszkodik, hogy a fiúk nem tudnak udvarolni. Azért valahol összefüggés van.
Most vajon mit jelent az, hogy nem tudnak udvarolni?
Vagy nem mernek?
Nem, az lehet, hát egy csomó gyáva fiú van. Na most az egy ilyen konvencionális dolog, hogy a fiúk a kezdeményezők, azért én szerintem egy lány tudja ügyesen úgy szervezni a dolgokat, hogy kiugrasztja a nyulat a bokorból, már ötödször kíséri haza már, és nem szól semmit, és akkor megkérdezi, hogy te még akartál nekem mondani valamit, nem? Például így. Vagy hát ez a rendszerváltás környékén történt, sőt még előtte a romániai forradalom után Erdélybe mentek, vittek mindenfélét át a határon, kedves pár, vezetett a fiú mellette a leányzó, de a fiú semmit nem szólt. Akkor a leányzó megszólal, te nekem úgy fázik a kezem, tudnál úgy vezetni, hogy csak a bal kezeddel fogod a kormányt. Hát megpróbált, egész jól ment, azóta született néhány gyerekük. Hát kiugrasztotta a nyulat a bokorból. Hát hogyha nem megy a fiúnak, hát a lánynak hátra sikerül, most már nem kell Tatjana komplexumot átélni a lányoknak, hogy kiírjon levelet. Hát a mi korunkban azért van néhány olyan dolog is, ami elősegít néhány dolgot. Na akkor a többi kérdést azt hagyjuk a dobozra. Én köszönöm a figyelmet. Legközelebb a társválasztás lesz a témánk. Isten velünk, viszontlátásra!